reggeli személy.
Kéri László politológus van velünk, szervusz!
Jó napot, és a kommentelőknek azt üzenem, hogy a múltkori műsorban kevertük a magázást és a tegezést az én hibámból. 40 év ismeretség után el fogja nézni nekünk talán a hallgató, hogy nem tudok nem tegeződni.
Igen, azért nyitottam, így el fogja hallgatni nekünk ezt a lehetőséget. Igen. Hát amiről beszélünk, az persze részint a hétvége. Először is a Tiszapát első kongresszus, illetve az évértékelő, meg hát a körülötte búrjánzó politikai életet, mert hála Istennek Magyarországon már van politikai élet megint. Ma reggel ebben a műsorban a gazdasági programot, amit Magyar Péter beterjesztett, próbáltuk Melátomással átnézni,
hát a főpontokat,
igen. Ő sok részét nagyon komolyan üdvözölte. Én nekem volt egy olyan benyomásom, de lehet, hogy túl régóta vagyok a szakmában, és túl sok ilyet hallottam. Ugye mindig van egy pont, amikor egy párt választások előtt arra készül, hogy akkor egy ilyen ígérgetések korába lépjen be, és hát akkor minden oda van nyomva, és picit így kezeltem ezt az egészet, de meláttam már szakértő szemmel, füllel azt mondta, hogy itt vannak nagyon komoly, fontos és létező tételek.
Egyrészt miután hallottam, én is így gondolom, meg én is megnéztem természetesen akkor, és még meg tudnám oldani valami mással, és azt hittem, hogy Tamás, mint makroökonómus fogja mondani, hogy az összességében, ha együtt nézzük ezt a tizenvalahány pontot, akkor van egy olyan alapvető karakter ennek a gazdasági programnak, és aztán ugye volt itt még nyugdíjas program, meg egyebek minden, hogy egy iszonyú erős elmozdulás van a kormányzati szerepfelfogásban a humán infrastruktúra rehabilitációja fele. Ezt most elmondom magyarul is. Tehát, hogy abban a fajta 15 éves kényszerű gazdasági növekedés minden áron, minden egyéb megfontolás félre söprő Fidesz mentalitás mellett, aminek egyik következménye az volt, hogy feláldozni a tömegközlekedést, az oktatást, az egészségügyet. Már eleve lehetett látni Magyar Péternek az országjárása során, aztán később így szorványosan a beszédeiben is azt, amit itt ezen akkor nevező kongresszusnak. A kongresszus egészében is, és aztán különösen gazdasági programban, hogy kitüntetett figyelem fogja övezni, ha egyszer ők nyernek, akkor ezeket az elhanyagolt területeket, az egészségügyről többször is szó volt, az oktatás, nem tudom, felfigyelte, de mi kapta a legnagyobb tapsot? Amikor azt mondta, hogy a Klikket pedig megszüntetjük. Hát ott olyan ováció volt, mint a 6-3-6. Góljánál, szóval.
Én arra figyeltem, hogy a Katánál volt.
A Katánál is az volt, én figyeltem, három ilyen kitüntetett taps periódus volt, a Kata, ez a Klik megszüntetés is, és ahányszor ez az elszámoltatás, hogy már pedig visszaszerezzük ezt, ez ugye több variációban is visszajött a 10 milliárd fölötti adóztatástól a családtagokig, minden. Tehát az egésznek az alaphangulata, tehát nem csak a gazdasági programot nézem, hanem az összes többit is, egy nagyon határozott elmozdulás van, ami persze hosszú távú politikai mentalitás, tehát ezt nem lehet egy 4 éves sziklusban sem megoldani, és nem is akarják, tehát vannak kijelzések, hogy elkezdeni el tudjuk, hogy meddig jutunk, azt nem tudjuk, de hogy modern oktatás nélkül, ugye az egészségügyre állandóan szó volt, hogy akkor azt minden évben és hogyan, és a tömegközlekedés, ez a három dolog, ami milliókat érint. És az igazi gazdasági növekedésnek a hátterében ez van. Tehát azért gondolom ezt még a gazdasági programhoz odacsapni való problémának, hogy a gazdaság mögött a hosszú távú sikeres gazdaság működtetésének az alapvető feltétele, ezt a 90-valahány éves Berenté Ivántól Bót Péter Ákosig naponta megírják a közgazdászok egyéb, mint kritikát és jogos kritikát az elmúlt 15 évvel szemben, de itt meg azt látom, hogy ezt eléggé komolyan veszik. Tehát nem egyszerűen az ígéret szintjén, hanem a szemlélet, tehát a keretezés világában is azt látom, hogy ez egy fontos dolog, ami azért kockázatos, mert itt rövidtávú sikereket nem lehet elérni. Tehát itt azt mondani, hogy ami majd kormányzunk, akkor egyik évről a másikra jobb lesz az oktatás, vagy a pedagógusok helyzete, vagy megszűnnek majd a hiánylisták az egészségügyben, ilyet nem nagyon lehet mondani, de olyat lehet mondani, hogy egy 4 éves kormányzásban elkezdjük azokat a lépéseket és azokat az intézményi változásokat, változtatásokat, és ezt mondják. Tehát ilyen szempontból gondolom én talán mindenféle nagyképűséget nélkülözve, hogy ki tudom egészíteni annyiban a Mellár Tamásnak a gazdaságról szóló részét, hogy a gazdaság mögött levő hosszú távú makroökonomiai megfontolásokban látok én fordulatértékű programot. És még egy dolgot a programhoz, hogy mihez mérjünk egy ilyen programot. A Fidesznek 15 éve nincs programja. Utoljára a Fidesz program 2010-ben volt. Azóta nincsen. Egyszer elhangzott, hogy folytatjuk, majd már az se hangzott el, mert tényleg folytatták. Csak éppen nem azt, amit vártak volna tőlük. Aztán a többi pártnál is, hogyha megnézi az ilyen típusú programokat választás előtti években, azért mindig választóbarát ígéretek szoktak elhangzani, csak ott az a helyzet, hogy esély sem volt, hogy abból vala a kormányzás legyen. Itt annyiban másképp kell főfogni ezt a kongresszust, hogy nem kizárt, egyáltalán nem kizárt, hogy ebből kormányképes erő lesz, és ezért engem inkább a szemléletmód a kormányváltás aktualitásán túli világ érdekelt az egész rendezvényben, meg a mondandókban is, nem annyira a konkrétumok.
Igen, bár nem tudom, hogy biztos vannak mindig csodavárók, de nem föltétlenül biztos abban, hogy egy Kánaánt várnak abban a pillanatban, amikor mondjuk egy ilyen Tisza vezette kormány hatalomba lép, hanem a föllélegzésnek egy ilyen, vagy a pozitív gondolkodásnak, kicsit ennek a nyomott ország képnek a szétfoszlását várják talán. Tehát egy ilyen normálisabb, nyugodtabb emberi létezés. Ez már nagyon sok mindent jelent, és sokat számít.
És ez nem erre a kongresszusra jellemző pusztán, ugye nem lehet nagyon titok, mert a minket kritizáló kormányzati média is ezen lovagol mostanában, hogy mi járjuk az országot, nagyon sok Tisza-sziget rendezvényre elmentünk. Összeszámoltam a műsor kedvéért, hogy augusztus vége óta 11 megyében jártunk, és minimum 25 Tisza-szigettel találkoztunk. Holnap is fogunk majd meg, a múlt héten is volt két hely. Azért merem mondani, mert én alulról is látom ezt az egészet, tehát nem szorultam rá arra, hogy várjam ezt a kongresszus, hogy megtudjam, hogy mi van a Tisza táján, hanem ezt, amit te mondtál, ezt a fajta várakozást, reményt, és a hozzáfűződő tetvágyat, amin leginkább meg vagyok döbbenve. Szóval erre nem számítottam, ezt láttam én kikopva évtizedek óta Magyarországon, hogy ennyi ember lenne, aki akar is valamit tenni érte. És amikor az ember Zalaszengrótól Orosházáig ezt látja, hogy uram, atyám, hát ebben a városban is van 100-120 ember, aki azért jön, és azért van ott 4-5 órán keresztül, hogy egymásban meg akarja erősíteni azt a hitet, hogy akkor itt helyben, itt most akarunk érte tenni valamit, mert azt hiszük, hogy most végre van remény komoly változásra. Ez nem egyszerűen kongresszusi lelkesültség, azért lovagolok kele ezen, hanem az egész országban kitapintható helybéli reménykedés is, és másképp próbálom mondani az ortodox szociológia nyelvén, hogy a klasszikus közvetlen politikai részvétel iránti igény, ami kiveszett Magyarországon. Ugye nagy remények 89-90 után vissza lett nyomva a magyar lakosság döntő többsége az állampolgári mi voltában 4 évenkénti szavazásra. Tehát az az állampolgár dolga, hogy elmegy vasárnap 4 évente, megszavazza azt, akit gondol, egyébként meg mennyi haza és csinálja a dolgát. Ez nekem kezdettől nem nagyon tetszett. Ezt én némi rémülettel néztem, hogy a rendszerváltás után egyre inkább a párt elitekre szorult vissza azt, amit úgy hívunk, hogy politika, az a közügyek intézése. És amit most látok a Tiszánál, nem is annyira a Magyar Péter érdekes nekem, meg nem is annyira ez a kongresszus, bár ez is fontos, hanem ez a mögötte levő tömegnyomás, hogy most már körülbelül ilyen 1500 Tisza-sziget van, és ez most már egy ilyen 100 000-es nagyságrendű helyi, nem jó szó ez az aktivista, mert ez úgy le van járatva, de mondjuk így közvetlen részvevők, akiket nem irányít senki, nem kényszerít senki, nem mutatja nekik az utat senki, hogy vedd már a kezedbe a saját a saját környezetet, településed ügyeit. Ez egy elég nagy fordulatértékű dolog. Ebben nagyobb garanciát látok azoknak a félelmeknek a kiküszöbölésére, hogy de hát ez ugyanolyan diktátor, mint az Orbán, ez ugyanúgy csak egy személyben akar mindent, ez ugyanúgy állandóan csak így kijelentő, meg felszólító módban beszél meg. Szóval hogy vannak ezek a visszatérő kritikák Magyar Péterre szemben, mert nagyon sokan azonosítják ezt az egészet Magyar Péterre, és nem tudom, mennyire figyeld, az elemzők, meg a kommentálók nagy része általában megáll itt. Ami egyébként nagyon érdekes következménye a kormányzati kritikának. A kormány tavaly február óta nem tud mit kezdeni ezzel az egésszel, pontosabban a Fidesz, mert nem csak a kormány, hanem a Fidesz egésze, és makacsul hisznek abba, hogyha kinyírják Magyar Pétert, akkor ennek az egésznek vége.
Hiszen ők is egy vezérelvű
pontosan.
Oldalom,
és igen. Ha megnézed az elmúlt két nap reagálását, megint olyan újult erővel kapnak elő minden létező dolgot Magyar Péter kapcsán, abban a vakhétben, hogyha most leleplezzük, hogy ki ez, akkor biztos hónaptól szétesik ez az egész. Hát van egy ilyen rossz hírem a Fidesz vezérek számára, hogy a Magyar Pétert ki tudnák nyírni, akkor is ez az egész már régen túl van azon a szinten, hogy egyetlen embertől függjön. Csak ezt elég nehéz elmagyarázni, hogy ami itt mögötte van, az nem látszik. Az ott helyben látszik.
Hát, nehéz is szembenézni a NER-nek azzal, hogy itt egy tömegmozgalom van ellenük, és nem egy embernek az árulása, lázadása. Egyébként, amit a ellenzék egy része is nyom, hogy tulajdonképpen itt elbutított tömegekről van szó, elkábult emberekről, akik minden hülyeséget elhisznek, és gyakorlatilag gyalogolnak bele egy újfajta elnyomásba.
Hát én ezt azért merem mondani, mert elég sok ilyen helyen voltam, hogy én soha egyetlen helyen nem találkoztam azzal, hogy Magyar Péterről akartak volna beszéltetni minket. Többnyire együtt megyünk, ott van ez a 150-200 ember, a magyar gazdaság aktuális helyzet érdekli őket, a magyar társadalom jelenlegi tagolódása érdekli őket, a magyar társadalomban levő krízispontok, a magyar politikai élet válasz lehetőségei ezekre a válságokra. Az, hogy engem például a Magyar Péterről faggattak volna, nem is nagyon emlékszem ilyenre. Illetve egy vonatkozásban igen, hogy kibírja addig. Ez az egy szempont, de én ebben az alsó világban, a Tisza szigetek világában egyáltalán nem látom ezt a Magyar Péter függőséget. Persze örülnek neki, hogy van egy ilyen vezérük, és meg látszik, hogy szeretik is. De az az igazság, hogy járta is az országot ehhez eleget. Tehát van kit szeretni, érted? Úgy akarom mondani, hogy más valakit szeretni, hogy állandóan látom, hogy tárgyal a világ vezetőivel, hogy hát a mi fiunk alcsútról az ott van, a Xi Jinping, meg a Putyin, meg a Trump között, és akkor távolról a tévéből szeretek.
Ami turbó békegalambunk, igen.
Szóval egész más valakit úgy szeretni, hogy van egy ilyen média által közvetített képed. Ilyen értelemben lehetett imádni mindig a Jézust is, mert értünk szenvedett, és értünk halt meg. De teljesen más egy olyan típusú vezetőhöz való kapcsolódás, akiről el tudod mondani, hogy fogtam vele kezet. Átkarolt, szelfit csinálhattam vele. Szóval lebecsülik annak a jelentőségét, ami szerintem emögött, az egész mögött van egy éve, hogy a nagy trükk ez az országjárás volt, és most megint elkezdte ezt, nem tudom, mennyire láttad ezt, hogy ez
a tűzifa kihordása. Nekem úgy tűnt, hogy elkezdi azt,
amit abba hagyta volna. Volt ez a tűzifa kihordás, most az a kongresszus előtti időben, ez kicsibe ugyanennek a megismétlése. Tehát én nem akarom egy pillanatosan azt a képet mondani, hogy egy ilyen bírálhatatlan és kritikára nem méltó vezetőről van szó. Én csak azt akarom mondani, hogy tévúton járnak azok a kritikusok és azok az ellenfelei, akik ezt az egészet leegyszerűsítik Magyar Péter ambíciójára. Magyar Péter ambíciói megjelenítenek olyasmit, ami ott volt milliókban már, csak nem volt miért kifejezésre juttatni, illetve amikor ezt átfordították politikára, azt azonnal hat párt tette. És a hat párt meg állandóan összeveszett. És akkor ez a bázis meg eltűnt mögülük, tehát azt akarom csak kihozni ebből, hogy érdemes itt is, mint más ilyen esetekben a folyamatokon gondolkodni, a folyamat egészét látni, és hogyha a folyamatot egybe látod, akkor más ott vannak a krízispontok, más az, ami nem tetszik, és más az, amiről még meg a erre nem is gondoltam, lehet, hogy ez a fontosabb típusú problémák.
Nekem régi meggyőződésem, hogy tulajdonképpen egy tömegmozgalom, aminek ugye nincs egyetlen egy agya. Őt ez a mozgás választotta ki erre a szerepre, és nem arról volt szó, hogy ő kitalált egy pártot, meg előállt, hogy ő politizálni akar, hogy ez az első egy évvel az előtti partizán interjújában ezt ki is zárta. Nem hitt ebbe az egészben, nem is tudta pontosan, hogy mit akar, de szerintem tele volt sértettséggel, nyilvánosság elé akart állni, és ez valamit megmozdított körülötte, és látszik, hogy ez a tömeg, ez a sokaság azóta is formálja őt, és végre ezt megértette, és megpróbál idomulni, átszabni a saját korábbi mondani valóját azoknak az elvárásoknak a tükrében, amiket ő levesz, mert ezt elég érzékenyen leveszi. Egy kollega, ami mondta nekem itt ma reggel, hogy nézte ezt a második interjút a Gulyás Marcival, hogy ez az ember, már mint a Magyar Péter, látta, hogy így küzd magával, hogy választa azt a pozíciót ki, amivel ezt a helyzetet kezelni lehet, és hogy lehet megfelelni egyrészt ennek a dolognak, másrészt, hogy lehet vita alapot csinálni. Tehát ő meg akar felelni valamiképpen, és érzi, hogy vannak indulatkezelési problémái, tehát ezekkel is küzd, meg vannak például, amikor azt mondja, hogy a független médiának ne adakozzanak az emberek, mert nem érdemes, hagyják a pénzt neki, ami egy ostoba, felelőtlen.
Szerintem egy perc múlva tisztában volt vele, hogy ez jobb lett volna erről hallgatni. A kolléganődnek teljesen igaza van, én is ezt láttam, nem akarok ezen elég szerencsétlen, mert itt két emberem múlott, hogy ez nem lett olyan jó interjú, és olyan emlékezetes, mint az egy évek korábbi. Úgy látom, elég nagy irodalma lett ennek, mert többet beleálmodnak ebbe a mostani partizán interjúban, mint ami benne van, de mögötte, amit te mondasz, igen, ez a folyamatos szereptanulásban képtelen leválasztani magáról olyan súlyosan beleégett előítéleteket és reflexes dolgokat, amit még szerintem a Fidesz táborba tanult. Tehát, hogy egy média van a miénk, az a dolga, hogy mondja a mi véleményünket, a másik, hogyha kérdez, az már ellenséges. Tehát, ha valaki egy ilyen közegben nő föl, sokáig elég nehéz odáig eljutni, hogy hát nagyon differenciált a média világ. A kormányzat is, de a kormányzaton túli meg végképp nagyon differenciált, hogy ki miért kér számon, ki mit kritizál, kinek mi a baja, az hihetetlen tarka, és azt nem lehet homogén módon főfogni, mint az én potenciális ellenfelemet, hogyha már nem akar velem együttműködni. Szóval ennek a tanulása az egyik gyönge pontja Magyar Péternek, de azt látom, hogy ebben is elég hosszú utat tett meg, és nagyon jó, amit te mondtál, hogy ez az egész egy éve egy ilyen kölcsönös interakció. Van egy ember, aki jött szinte a semmiből, és valószínűleg a személyes sértettségből, és így hirtelen elege lett az egészből, amiben élt addig, és akkor átlöködött egy másik világba, amiről addig nem nagyon tudott semmit. És az azzal a világgal való ismerkedés, meg az a világ, aki a reménységet meglátta benne, elkezdte kölcsönösen formálni egymást, és létrehoztak körülbelül egy fél év alatt valami olyan szerkezetet, amit senki nem gondolt ebbe az országba. Míg a június 9-et lehetett tudni az össznépi felháborodás, meg a tavaszi botrány utóhatásának, bizonyos sokig volt is ebben. Igen ám, de jött az országjárás, majd jött ez a nyáron, amikor senki nem csinál semmit, ez a három jól sikerült kaland, ez az egészségügy látványos, mint a macskát, ahogy tanítják szobatisztaságra, állandóan beleverte minden nap az egészségügy realitásába a kormányzat orrát, emlékszel, hogy nem egyszer csinálta, nem kétszer, tízszer is minden nap. Ugyanezt megcsinálta a tömegközlekedéssel is, a vasúttal. Aztán jött az árvíz, és aztán nagy szerencséjükre jött az október 23-án a tárcán kínálta a Fidesz az identitás alapjain a lebontását, hogy tessék, fiúk, ha már így nagyra ütetek, vigyétek el az októberi örökséget is tőlünk. Ekkora ostobaságot, amit akkor ott művelt, emlékszel a kormány a kis Orbántól a más megszólalókig, és kialakult valóban az év végére egy olyan típusú szerkezet, amire azt lehetett hinni, hogy Hát ebből lehet valami a választásokra is. Ugyanis a dinamika, ha nézted, a Fideszé folyamatosan egy kicsit mindig csökkent, tehát most már június utánról beszélek. A Tiszáé még mindig is egy kicsit nőtt. Most már azért a mérvadó intézetek között nincs olyan, aki nem mérni ezt a távolságot. Tehát azért lehet mondani, hogy hát a közélemény kutatók ilyen-olyan, amolyan alapon megbízhatatlanok, de azért 3-4 hónap átlagában már nem.
Fordítsunk egy picit a dolgom, menjünk át a túloldal, az utca túloldalára, ahol a Fidesz tanyázik, és Orbán Viktor elsősorban. Már amennyiben Fidesz van, Fidesz szerintem egyébként nincs, csak egy ilyen választási alakulat, csak akkor van Fidesz, amikor győző. Jó, tehát már a pártját is megszüntette. Szóval azt akarom mondani, hogy mint a két reménység lenne Orbánban ezzel az egész jelenséggel szemben. Az egyik az, hogy valamiért elhitte Nagy Mátonnak, hogy itt tud egy gazdasági csodát csinálni, ami majd pénzt termel, és valahogy túl lehet élni azt, hogy az ő hibája és a rendszere bűnei miatt nem kapjuk meg az uniós pénzeket. A másik ez a világrendszerváltás, ugye a Trump megérkezése, az illiberális gyakorlatok, sokan azt mondják, hogy milyen sokat tanulnak a magyaroktól, tehát Orbántól, Washingtonban, stb. Mindegy. Ez az egyik nem nagyon vált be, tehát a gazdaság nem akar lángra lobbanni és fölizzani. Pénz persze mindig lesz arra, hogy az embereket megvásárolják valamennyire, de szerinted miért bízik ennyire a külpolitikai hatásokban, egy új Amerikában, egy másik világban, amiben ő elképzeli, hogy már is ott élünk, benne vagyunk?
Háromfele választanám a válasz lehetőséget. Az egyik, hogy készülve erre a beszélgetésre megpróbáltam átnézni, hogy mi történt ebben az 50 napban, január 1-től mostanáig, ahogy beszélgetünk, és ott ketté választottam, hogy mi az, amit a kormány szeretne, miről beszél folyamatosan, benne Orbán Viktor is elsősorban, a többiek persze aztán azt mondják, amit ő mond, és a másik része, mi az, amiről a kormány nem szeretett volna beszélni, de kénytelen volt. Ezt a kettőt így megpróbálom összehozni. Kezdjük azzal, hogy miről szeretne a kormány beszélni, a jobb jövőről. Most már tele van plakátokkal is az ország, hogy jó hír, mint hogy Csurka írta ezt annak idején, nem tudja a Fidesz, hogy ezt tőle vették át, minden napra jó hír, ezt a Csurka Pista találta ki 90 őszén. És tele van ilyen jó hírekkel most már minden, és hogyha hallgatsz kormányzati rádió, tévét, akkor ott is minden nap vannak jó hír. Szegény Kerényi, hogy örülne, hogy kinyílt a pitypang. Minden nap megírják, most már kinyílott a pitypang.
Jó hír. Érkezik a nyugdíj.
Igen, de százszor érkezett a nyugdíj. Jó hír az, hogy visszakapja az a 800 ezer kötvénytulajdonos azt a pénzt, ami az övé, és így tovább. Tehát ezen nem is lovagolnék, mert ezek annyira nevetségesek, hogy kivégezték a szakemberek. De ami mögötte van, hogy rábeszélni az embereket, hogy ne a szemüknek, ne a zsebüknek higgyék, ne a mindennapi tapasztalatoknak, hanem annak higgyenek, hogy majd akkor jó lesz, ősszel lesz jó. Tehát ez a játék folyik ám már 3 éve, hogy hát 22 nem sikerült, de 23 nagyon jó lesz. 23 nem sikerült, de 24 nagyon jó lesz. Ha megnézed, mindig mekkora volt a jövő évre tervezett GDP, és mi lett belőle, ez 3 éven keresztül katasztrofális. És egy, hát igen, lopnak, de tudnak kormányozni. Hát nem tudnak kormányozni. Egy olyan kormány, amelyik 3 éven keresztül nem találja el az általa elgondolt GDP adatokat, viszont ennek megfelelően tervezi a kiadást és bevételt, következésképp eladósodik, következésképp nem tud tartani semmiféle nemzetközi sztenderdet, következésképp nem tudja az alrendszerek finanszírozását is tartósan megoldani. Szóval ott egyetlen remény van, hogy elhiszik nekem, hogy majd jobb lesz. És ezt a kártyát játssza Orbán Viktor, és közben körbe rohanja a félvilágot az araboktól a kínaiakig mindenhol. De hát az az igazság, hogy azért ilyen álmokra pénzt nem nagyon adnak. Mondok egy példát, hogy be lehet ezzel faragni. Egekbe dicsérték ezt az akkumulátor kalandot, hogy talán emlékszel, hogy Szijjártóval az élén, hogy a világ 3. akkumulátorgyártó hatalma leszünk, meg minden. Egy dolgot elhallgattak, hogy mennyibe került ez Magyarországnak. Nem tudom, mennyire tudott, itt a stúdióban is többször elhangzott, Györfi Dóra is mondta, hogy ez több mint 1500 milliárd volt, amit a magyar állam rászánt ezekre, mint beruházás előfeltételekre. Ehhez képest katasztrofális a teljesítmény, ezt is tudod. Tehát amikor te a gazdasági életben azzal szembesülsz, hogy csökken az ipari teljesítmény. A beruházások soha nem látott mértékben lefele tartanak. Hogy a megálmodott csodafegyvered besült, akkor neked nem marad más, mint abban bízni, hogy hát, ha elhiszik neked, hogy majd jobb lesz. Most akkor itt jön a második, hogy legyőzték az inflációt. És akkor szembe kell nézni azzal, hogy hát ennek az ellenkezője történik. Tehát egyfelől van ez a hát, ha elhiszik nekem, hogy mégis majd az utolsó pillanatban minden jobbra fordul, ez kétszer-háromszor bejött már, csak most 2025-ben semmiféle reális makroökonomiai alapja nincs. Ez az egyik probléma. A másik ezt megpróbálni helyettesíteni világpolitikai sikerekkel, és így tartozik össze a kérdésedben két fele bontott dolog, hogy valószínűleg, hogy ezzel Orbán is tisztában van valahol, hogy majd csak megoldjuk addig, amíg a Nagy Márton szóval tartja a közönséget, hogy hát elhiszik, hogy itt előbb-utóbb jobb lesz, és addigra hozok nekik valami olyan látványos nemzetközi politikai sikert, amit magyar ember még nem látott. És ezzel fölnyomakszik a világpolitika formálóknak a termébe, de hát az ajtónálásnál tovább nem jut. Igaz, hogy amikor még fotóznak, akkor az ajtónála is ott szokott diszkréten állni a sarokba a csoportképe, de valószínűleg elhiszi magáról, ez a legrémesebb, hogy én azt látom, hogy elhitte magáról, hogy ő világpolitikai tényező. És ezt a kormányzati kudarc sorozatot is nagyjából ezzel magyarázom, hogy tavaly tavasz óta ez folyik, hogy először megpróbálta összetákolni június 9 előtt a szélső jobb győzelmét, ha emlékszem, meg volt győződve, hogy ők lesznek a meghatározó erre. Aztán nem így lett. Akkor ottan variáltak, hogy ki fog milyen frakciót csinálni, és az lett, amit előre lehetett tudni, hogy a szélső jobb nem lesz képes egyetlen frakciót alkotni. Akkor most a maradékot próbálja úgy átpofozni, hogy majd előbb-utóbb abból Brüsszelbe tényező lesz, mert megint ezt mondja januárt, hogy elfoglalják Brüsszelt. Hát ezen aki kicsit ért hozzá, azt tudja, hogy ennek semmiféle realitása nincs, de a fejében ez a realitás. És akkor amíg a világ vezetői egyedül vele állnak szóba, mert mondjál még valakit, aki a Putyinnal is, meg a Trumpal is, meg a Xi Jinpinggel is. És így tekint magára. Én vagyok az egyetlen, tehát akkor csak sokkal fontosabb vagyok, és akkor most már ott jön a probléma, hogy azonosítja magát az országgal. Tehát amikor róla vélekednek, jól vagy rosszul, ha jól, akkor lám Magyarország fölértékelődik, tehát hogy ővele szóba áll minden kalandot, tehát ezt kell érteni. Vagy hogyha valami őrá mondanak valamit, akkor kikéri magának Magyarország nevébe. Tehát ott van a probléma, hogy nem egyszerűen elszállt és felszállt a világpolitika alakításának az illúziójába, hanem ezt a szerepkört, ezt a téves szerepkört azonosítja az ország helyzetével. Ezért aztán nincsen, aki kormányozzon, mert 15 év alatt hozzászoktak ahhoz, hogy az utolsó szót mindig mindenbe ő mondja ki. Mint hogy valószínűleg egy évvel ezelőtt a két nő leváltásában ő mondta ki az utolsó szót, ebben a bohózatban, ami folyt Rákos Dubaj kapcsán, láttad egy 8-10 napon keresztül, az égvilágon mindenféle álláspont elhangzott. Ha csak a kormány tényezőket nézem, azok is össze-vissza beszéltek. Aztán hirtelen lett egy hátraac, egyik pillanatra a másikra. Ezt nem tudom másképp elképzelni, mint eljutott a probléma halom az épp két világvezető között ingázó Orbán Viktorhoz, és akkor mondták neki, hogy hát a Viktor baj van, megmértük, és a mi bázisunk se örül annak, hogy itten arabok fognak felhőkarcolókat építeni. El lett ez rontva valahol, nem? Jó, hát akkor szálljunk le az egészről. Szóval így tudom elképzelni a döntési modellt, mert az a hátraarc, ami egy fél nap alatt következett be, biztos láttad te is.
De nem volt összefüggésben azzal a öböl menti útjával?
Valószínűleg, hogy az arabok meg azért ennyire, nem, bármilyen gazdagok is annyira nem pénzszorók, hogy egy ilyen bizonytalan helyzetre ennyi eszik nekik is volt, ahol egy ilyen döntés mögött, ami azért mégiscsak 100 milliárdokat jelent, ennyire kusza a belpolitikai helyzet, és ennyire kilátástalanul nem tudni, hogy mikor oldódik meg, hát akkor oda nem visszük a pénzünket. Én is ezt sejtem, mert nagyon összefügg a kettő. Tehát az útja és a hirtelen kihátrás. Na azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy egyfelől van egy lista, hogy a kormány szeretne elhitetni, és személy szerint Orbán Viktor egy olyan realitást a jelenlegi helyzetről, ahol nagyon szép jövő vár ránk, ugye el lesz az elrugaszkodás éve, meg a milyen évek, a repülőrajt éve, meg mindenféle. Hát repülőrajtot vett az ipari teljesítmény hanyatlása, a repülőrajtot vett az infláció, meg sok minden, szóval ebből nem lesz az a szebb jövő, amire ő gondol, de bízhat abban, hogy elég erős az a kommunikációs nagyüzem, amíg fönn tudja tartani ezt a látszatot, és legalább a bázis menteni. Ezt nem értjük mi, hogy ez a Duma mind annak az elkötelezett Fidesz bázisnak szól, akiről neki egyetlen élménye van, hogy ezek nekem mindent elhisznek. A migráns veszélyt is elhitték, azt is elhitték, hogy békét akarunk, és mi és többiek mind háborúpártiak, azt mindent elhittek neki, és azt gondolja, hogy most is elhiszi nekik ezt a szép jövőt, és nem lesznek tekintettel a realitásokra. Ez van a jó hírek mögött szerintem, amit és még egy, amit beemelt, és ez hozzátartozik. Elkezdett hirtelen a középosztályról beszélni, nem tudom, föltűnt-e neked az utolsó 4-5 beszédében. Mindenütt elkezdte azt sugalni, hogy hát nagyon jelentős középosztályosodás ment végbe. Valamelyik fullajtárja még azt is megengedte magának, hogy a mai szegények jobban élnek, mint a 2010-es gazdagok. Tehát a hülyeségnek...
Jobb ma szegénynek lenni, mint 14-es gazdagnak.
Szóval a hülyeségnek nincs határa, de ez azért egy érdekes trükk. Én emlékszem rá, hogy szegény megboldogult Gerő Andris, akivel te is jobba volt egykoron. Ő győzködte 95 körül a Viktort a második választás után, hogy Viktor, dumáljatok a középosztályról, legyetek ti annak a pártja, mert mindenki imád a középosztályhoz tartozni. Azt mondja, az annyira megfoghatatlan történelmileg, hogy aki nem tudja magáról, hogy hol van, az is igazából azt hiszi, hogy hát, ha ott van. Tehát az, hogy ennek idén megszerette a Fidesz a középosztály, talán emlékszel a 98-as választás előtt ez a polgári igen. Magyarország program. Ebben a Gerő Andrisnak személyes érdemei voltak, hogy ezt annak idején a Viktorra megszerettette a középosztály problémát, aztán elfelejtették. Nem emlékszel az a következő 20-valány
évben? Azt mondta az egyik ilyen nem tudom micsoda, mindegy. Azt mondta, hogy de hát ez csak egy politikai termék volt az
volt,
a polgár.
Igen, annak idén is le is szoktak róla, de most nagyon elővette. Nem tudom, akkor nem figyeltél föl erre, hogy a utolsó 3 hétben a beszédeiben mindig, hogyha itthonról van szó, akkor azt akarja sugalni, hogy itt nagyon jelentős középosztályosodás volt.
Biztos leragadtam a munkásnál, mert azt is elővette.
Azt is elővette, de most már ez az adásidő nem elég hosszú, az én megpróbáltam szétszedni a beszédekbe, hogy mit jelentő középosztály. Egyrészt a nyugdíjasok megvédését érti ez alatt, másrészt érti ez alatt ezt a hogy micsoda fantasztikus vagyoni tartalékok vannak itt, mert lám 800 000 család 1700 milliárdot kap, megnéztem, hát ennek a töredékét kapja a többség, ennek a betétállománynak a 4-5% azokhoz tartozik a többsége, akiknek mit én 100 millió fölötti betétei voltak, tehát a középosztályként akarja eladni azt, ami egy nagyon szűk társadalmi csoportra jellemző. Tehát volt olyan érve, ez lehet, hogy elkerült a figyelmet, hogy az is mutatja, hogy milyen erős középosztályosodás van, hogy 234 000 ember ment téli nyaralásra. De most ez azért a többi családhoz képest, hogyha megnézed, ez a, mondjuk a családok 1%-a, de olyan büszke volt erre is, és hogyha megnéznéd ezeknek az adatoknak a hátterét, tehát olyan számokat használ, amik úgy első rálátásra sokakra vonatkozna, ha nézed a bizonyítékait a nyaralási szokásoktól a vagyonosodásig a megvédett rétegekig, akkor kiderül, hogy egy vékony rétegről van szó, tehát ő középosztályosodásként akarja eladni a társadalom 5%-ának a meggazdagodását, és ezen belül is ezt a kis vékony dolgot, de lehet, hogy így is hiszi. El tudom képzelni, hogy ő ilyenekkel találkozik, csak ilyenekkel, és akkor azt gondolja, hogy tényleg az egész ország ilyen. Most...
De hát akkor mondjuk én egy ilyen propagandafogyasztó vagyok, és akkor azt mondom, hogy hát én nem érzem magam, hogy én télen el tudok menni, én nem kaptam ilyen ingyen pénzt, hogy nem jutottam hozzá. De
más
biztos kapott.
Pontosan.
Na, de akkor én ebben nem vagyok benne. Hát akkor inkább sértett vagyok, mint sem megelégedett.
De szeretnék oda tartozni. A középosztályban pont az a zsenialitás, annak a védőszentjévé válni, hogy valaki vagy ott van benne, vagy onnan süllyed lefelé, és két kézzel kapaszkodik, hogy ne menjen lejjebb, vagy oda szeretne fölkerülni. Tehát nem gondolom ártalmatlan ideológiának ezt, és az sem, hogy véletlen szedte elő. Nem beszélt a középosztályban. osztályra hosszú ideig. Tehát ez most egy ilyen védő ideológiája akar lenni annak, hogy hát ez a 15 év bizony nagyon nem sikerült. Ebben menekül, hogy hát milyen erős középosztályosodást teremtettünk. Igen, Viktor, csak az a baj, hogy egyenként meg lehet számolni azokat, akiket te annak gondolsz. De most várjál, van egy másik oldal, még azt ígértem, hogy ez a kormányzati szándék, ezt elhitetni, hogy jó hír, meg jön a jövő, meg hát mindenkin segítünk, meg egyre jobb nekünk. A másik oldalon viszont sorozatos csődöket látok. Összeírtam 7 olyan esetet az idei évtől, amit lényegében a kormány nem tudott megmagyarázni. Az első volt a Rogán ügy, amiben belebonyolódtak, aztán szerencsékre elmosták azután a jövő botrányok, de emlékszel, azért ez változatlan úgy van, hogy hát azért kisapám, a te kormányzásodnak a stratégiai alakja feltehetően komoly okokból nem kívánatos egy olyan országban, azért ezt meg szokták válogatni, és okuk van rá, ez az egész homályban maradt, igaz? Sőt, új, akkor megvédte, hogy hát akkor megerősödött a pozíció. De ettől még a válasz hiányzik, hogy mi is a probléma ott. A másik ilyen volt, ezt már kezdtem emlegetni, hogy Nagy Márton ledöfte az inflációt. Tehát túl korán kezdett dicsekedni azzal, hogy megszűnt, és akkor először jöttek január közepén az adatok, majd jött január végén a decemberi adat, hogy hát akárhogy nézzük, és ennek van még egy súlyosabb következménye, hogy elkezdik a szakemberek firtatni, hogy az élelmiszer infláció ennél jóval nagyobb. És a magyar társam alsó 40%-a pedig ennek van kiszolgáltatva, hogy ő nem is az 5%-ot érzi, hanem azt, amit a tejben, a tojásban, a felvágottban, a sajtokban lát, hogy megint úgy járnak vele, mint a Kádár korszak járt 1984-87 között, hogy már senki nem hitte el a KSH által kiadott inflációt, mindenki tudta a saját bőrén, hogy nem így van. Tehát kísértetiesen bele lavírozták magukat ebbe. A harmadik az egy igazi öngól volt, ez a Covid-ra való emlékezés. Ezt senki nem várta a kormánytól. Igen. Meg akarták ünnepelni magukat, hogy hát ők milyen sikeresen intézték el a Covid-ot. Hát ez iszonyúan besült. Ez piszkosul besült, ahogy ez az egész, ezt nem is részletezem, mert talán mindenki emlékszik. Még jobban előhozta az egészségügy alapvető problémáit, mint hogyha hallgattak volna erről. A negyedik ilyen volt ez a Majka affér, amire eleinte el akarták adni, nem tudom, tudod-e, hogy a Trumpról szólt, meg másokról, meg minden, csak hát ilyen nincsen. Hát most már valami 13-14 millió ember látta, tehát feltétlenül Magyarországon is többször látták, és nagy a gyanúm, hogy a Fidesznek az olvadékony része is látta. Tehát hogyha a mag látta, az biztos elhisz mindent, amit a Bayer Zsolték írnak erről, de hát azért ott vannak emberek, akik azért csak hisznek a szemüknek, hogy hát azért ez ordít, hogy én kiabáltam azt, hogy Ruszkik haza, és nem igen. A Trump. Igen. Szóval ez iszonyúan megnövelte azt a fajta érzékenységet, ami amúgy is a levegőben van a korrupcióval kapcsolatban. Szóval nincs az a párt, amelyik ekkora kampány adott tudott volna kitenni az asztalra, mint amit ez a Majka ügy kitett, és jobb lett volna csöndbe lenni. Mert az, hogy elkezdtek hárítani, meg össze-vissza beszélni, meg jött a szokásos, hogy akkor bemószerulni, ezzel még inkább fölértékelték azt, ami csak egy klip lett volna. Hasonló a negyedik ügy, a Direkt 36. Amivel a kormány elérte azt, hogy nem tudom, most már láttad, de 2,8 millió, 10 milliónál jár a megnézettsége. Ennek, ami ugye a guruló hrívnia, meg az ukrán titkosszolgálat, nem tudom, mennyire figyeltet, hogy ezekkel próbálták.
De persze, itt voltam nálunk a Direkt 36-tól.
De maga a probléma, hogy miről szól arra, ez nem választ. Tehát megint egy terelés. Megint,
soha nem szoktuk arra válaszolni, ami a lényeg.
Igen, de azért, de fölértékelik. Tehát az, hogy képtelen hazugságot állítanak, még inkább vonzóvá teszik, hogy nézzük már meg, hogy mi az, ami ennyire rákényszerít őket a hazudozásra, és hát azon röhögtem, hogy aki ezt kitalálta, ezt az érvet, hogy fogjuk rá az ukrán titkosszolgálatok aknamunkára. Hát akkor Viktor, az első dolgot másnap elcsapni a Rogán Antalt. Hát ő a felelős a magyar titkosszolgálatokért. Hát ha a magyar titkosszolgálatok ennyire alkalmatlanok, hogy a szemük előtt, hát egy ilyen filmnek a készülése hetekig tartott, hónapokig. Ugye mondták, és az általad uralt, túlfinanszírozott magyar titkosszolgált erre nem képes, hogy leleplezzen egy ilyen ukrán akciót, hát akkor el kell zavarni a Tónit meg az összes. Tehát nem veszik észre, hogy a saját érvük önmaguk ellen szól. Tehát így nem tudom, érted, de hogy szedem össze ezt a listát, hogy Majka, Direkt 36, Covid, infláció, lényegtelintése, elhazudása, Rogánügy, és akkor még jön ez a Rákos Dubaj. Tehát azt akarom mondani, hogy 35 év alatt én nem láttam olyan időszakot, amikor egy kormány ilyen rövid idő alatt ennyi dologba beleégett volna. Tehát ha megnézed, akkor ez hány hét? 5 hét. 5 hét, 6 hét. És ez a 6 hét alatt egy sorozat, és akkor még nem mondtam a vadászatot, amiből azt hittem nagyon botrány lett volna. Hát ugye a
Senyi
talált magának keresztény impalákat, és akkor azokat ő gondolom, hogy joggal hozhatta haza. Mert azért az igazi botrány, ha belegondolsz, ez fehér orszarvút hazahozni, meg afgán helyekbe vadászni. Tehát ha nem lett volna ez a több párhuzamos botrány, a Direkt 36, meg a Rákos Dubaj, meg ezek, akkor azért valószínűleg, hogy komolyan felvetődött volna az a kérdés, hogy van ez? Így középosztályosodtok ti? Hogy van 8-10 család, amelyik a világ bármelyik részére elmegy, költség nem számít alapon vadászni? Hát kik vagytok ti? Széchenyi Zsigmond, meg Kittenberger Kálmán? Tehát, hogy van ez az egész? Ezt megúszták, mert más botrányok ezt eltolták, de ha összerakod ezt az egészet, azt akarom kihozni. Egyrészt van egy kormányzat által ajánlott diskurzus, tehát, hogy mi a hozzuk a szebb jövőt, mi mindent megteszünk, kértetek még, egy kicsit várjatok, de majd a második fél évben jobb lesz. Másrészt meg van az a fajta diskurzus, ahol sorba beleégtek ezekbe az ügyekbe. Ez egy olyan feszültség a hazai közgondolkodásban, hogy ez még az elkötelezett híveket is el kell, hogy gondolkoztassa.
Hát viszont erre a általad fölvázolt csomagra, ennek bizonyos elemeire mondják, hogy ezek szimbolikus dolgok, amik tulajdonképpen a választás nem befolyásolja. Tehát egy Majka ügy nem befolyásol semmit. Igen, megnézik, igen, hat az ember, de végig nem ezért, és nem így húzzák be az X-et ide vagy oda. És tulajdonképpen az ember megnézi az Orbánt, aki ugye elmegy nyugodtan Indiába, és nem árulják el, hogy mennyi pénzért, és nem tudjuk, hogy az ő biztosítása mibe került. Igen. Sugárzik róla a nyugalom és az elégedettség.
Azért ez szerintem a látszat. Figyelj, megint gondolkozzál folyamatban. Ez rendben volt egészen addig így, és még el is fogadom ezt, hogy az emberek többsége így viszonyul ahhoz, amíg nem érezte a bőrén a válságjeleket. Csak aztán ez az ország egyszer keresztül esett a Covid drámáján, majd utána rögtön keresztül esett a másfél, de inkább két évig tartó inflációs drámán, amiről ugyan azt hittük, hogy vége van, de bizonyos értelemben újra kezdődik. És keresztül esett egy olyan morális drámán tavaly februárban, hogy hát ezek lehazudják a csillagos eget is az égről. És hogyha nagyon ég a talaj a lábuk alatt, akkor megválnak a legajnározottabb kádereiktől is. Ha összerakod, ezek külön-külön, egy sem külön kell válság, de amikor összetolódnak, és ráadásul jön egy kihívó, aki ezt állandóan világá kürtöli, és beleveri az órukat ezekbe a mocskokba, a morális mocskokba, a gazdasági kiúttalanságba, a lehazudott nemzetközi kapcsolatokról, meg hát azért hiányzik az uniós pénz. Tehát azért akárhogy nézzük, ide visszavezethető nagyon sok dolog, ezek összeérnek, akkor már más a jelentősége egy Direkt 36 filmnek. Nem nézte volna, már 2 évvel ezelőtt nem nézte volna meg majdnem 3 millió ember. 2-3 évvel ezelőtt a Majkát nem nézte volna meg 13 millió, mert megnézte volna 3 millió, aki úgyis ezt gondolta róluk. De mint más a helyzet. Szóval én nem hiszem ezt, mert olvastam ezt többektől, hogy nincsenek jelentősége, mert nem befolyásolja a választói magatartást. A magatartást sok apró mozaik darab befolyásolja. A kérdés az, hogy a mozaik darabok mivé állnak össze. Ha 8-10 olyan mozaik darab, ami nem állt össze egységes elutasítás képé, meg hogy elég volt, akkor valóban nincs jelentősége. De ezek így összetolódnak, a vadászat, a Rogán, a Majka, a Direkt 36, a Rákos Dubaj, és az idehazudott jövő nem jön. akkor lehet, hogy ezek a mozaik darabok összeállnak egy, a kérdőjelből egy rohadt nagy felkiáltal jellé, hogy elég volt.
De lehet, hogy Orbán egy másik valóságban él, mert mondom, nem látom rajta ezt. Nem látom rajta ezt, amiről beszélsz.
Figyelj, én meg azt hiszem, hogy fogalma nincs már, hogy mi folyik az országban. Szóval neki mindig is volt hajlama, amikor még észné volt és a tehetsége dominált, hogy elsőbséget adjon az álmainak, a vágyainak, mondjuk az akaratának, inkább az akaratának. De akkor még volt valami kontroll, vagy talán a körülötte levő emberekben akadtak olyanok, akik tudatosították benne, hogy Viktor, ezt az én már ne. De hát amit itt előadott a világról, hogy akkor milyen lesz, hogy Ázsiában a jövő, Európa megbukott, lehet, hogy 50 év vagy 100 év távlatában még az is lehet, hogy igaza van. De 2025-ben élünk, és 2026-ra nem fog Európa összeomlani, és 2026-ra nem fog India és Kína győzni. Még Európa fölött se, nem, hogy Amerika fölött. Tehát összekeveri az idő dimenziókat. Eltolta a maga vízióját és a maga aktuális problémáira adandó válaszát egy olyan távoli jövőbe, ahol hiába van neki igaza akkor, hogyha ez az aktuális egy-két év, ami itt Magyarországon van, az a távoli jövő az égvilágon semmit nem mond, kivéve nekik. Ő meg ott él, abban a jövőben él. Ha megnézed ezt a beszédét, meg ezt a Tucker Carlsonnak adott interjúját, hát egy olyan más idődimenzióba fogja fel a világot, amivel azért Magyarországon egyedül van. Ez nem lenne probléma, hogy nem lenne miniszterelnök, akkor azt mondanám, hogy hát mindenkinek joga van úgy bolondnak lenni, ahogy ő ezt választja, de hát azért, ha ez fertőző, érted? Akkor azért ez már gond. Meg egy ország jövője is múlhat bizonyos okig rajta, akkor ez már gond. Hogy nem tudom, visszatérhetünk-e még a magyar Péterékre.
Van 4 tiszta percet, parancsolj.
Akkor itt viszont ugye van egy kihívó, tehát most egy ketté választottuk, kezdtük a magyar Péteréket, befejeztük ott. Azért a vasárnaptól kezdve két ilyen dolgot módjával lehet előadni. Ez a one-man show, hogy hát ez csak egy ember, a másik meg, hogy nincs program. Biztos tudod, hogy ezt halljuk egy éve már. Azért komoly kérdőjeleket lehet föltenni, és ki lehet találni. Most azt látom, hogy a választott emberek közül rászálltak arra, akit leginkább gondnak vélnek. Csak az a helyzet, hogy ez a jövőben is így lesz. Minél több embert fog megmutatni Magyar Péter, annál inkább jönnek elő olyanok, akiknek már volt szakmai, politikai valamiféle múltjuk, mert nem lehet mást előszedni. Tehát az az illúzió, hogy június 9 után születik majd mindenki, akit meg tud jeleníteni, azt eddig is tudtuk, hogy nevetséges, de ezután már neki is alapproblémává válik. Ha gyorsan elhadarhatom, azt figyeltem meg ennél az egész Tisza dinamikánál, hogy az első időkben, mondjuk március 15-től június 9-ig domináltak náluk ezek a lelkesült amatőrök, akiket föl lelkesített az a tudat, hogy hú, van remény, megjelent valaki, aki hozhat egy másik jövőt, és akkor Magyarországnak az a része, de inkább a fiatalok, tehát ilyen 30-45 közöttiek, akiknek eddig se tetszett nagyon az egész, vagy már visszajöttek nyugatról, elkezdték támogatni ezek a lelkesült amatőrök. Június 9 után úgy láttam, volt egy váltás egészen szinten év végéig. Megjelentek a vérszagot kapók, a politikai kalandorok, a szerencselovagok. Nem mondom, hogy teljesen meghatározók voltak, de azért a lelkesült amatőrök rovására dominánsá váltak ezek a pozíció elosztó és ott tülekedők, és ennek is volt bizonyos felhajtó ereje, mert azért ezek vérprofik bizonyos dolgokban. Bizonyos hálózatteremtő képességben, meg minden, azért ez a fajta dörzsölt népség tudott megint egyet lökni az egészen, és jók is voltak talán addig, amíg az nem volt, hogy na is akkor a kormány képesség az hogy néz ki. És akkor már ez a szerencselovag garnitúra inkább útba lett, és ezt a cserét látom én novembertől, amikor fölvetődik ez az újabb időszak, hogy hát azért most már meg kéne mutatni, hogy tudunk mi kormányozni, kénytelenek hozzányúlni a szakember garnitúrához, már pedig olyan szakember találni Magyarországon, ami 2025-ig nem csinált semmit, azt azért nagyon nehéz. Tehát arra számítok, hogy megjelennek többen, Tehát itt a Bud és Krisztától kezdve nagyszerűen volt a három agrárfigura például. És megjelent itt még 8-10 olyan ember, akire azt lehet mondani, hogy hát azért tudtuk eddig is, hogy kicsodák. Nagyon nehéz lesz olyanokat találni, és bizonyosokig ezt a harmadik fázist, ami most elkezdődött, hogy a szerencse lovagok rovására elő kell szedni azokat, akik legalább egy dologhoz értenek. Ez majd egy új kritikai mezőt nyit meg, és akkor innentől kezdve lehet azokat kritizálni, hogy kiket szedett elő, de ez egy dinamika. Tehát az amatőröktől eljutni a profikig, majd a profiktól eljutni a szakemberekig, ezt megtenni egy év alatt egy pártnak, ez egy csoda. Szóval ezt a többi pártnak is több évbe tellett, tudod? Úgyhogy én ilyen szempontból megértőbb vagyok, és azt is látom, hogy majd váltani fog a kritika is.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is, hogy ezt a szófolyást ilyen türelemmel végighallgattam.
Kéri László politológus volt a vendégünk 9 és 10 óra között. És itt a műsor vége, hölgyeim és uraim, Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!